Erdélyi családok, viharos sorsok, történetek, nagyszerű alkotások és máig feldolgozatlan hagyatékok. Nemesek és főnemesek a Marosvásárhelyi Rádióban. Következzen most az erdélyi főnemesség. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az erdélyi főnemesség szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Az erdélyi főnemesség történetében több olyan család van, amelyek csak néhány generáción keresztül viselhették a főnemesi rangot, ameddig lefele kellett fordítani a címerüket. Rövidebb, hosszabb ideig létező familiák, amelyek maradandó nyomot hagytak Erdély történetében, az alvinciak, a báldácsiak, az incé, a karacsaiak, vagy éppen a naláciak és a henter családok. Történetük igencsak megérdemlik figyelmünket. Témánk rég volt főnemesi családok.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk dr. Kálmán Attila történész, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi főnemesség mikrofonjai előtt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy most is beszélni fog a hallgatóknak.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, szép jó napot kívánok, kedves hölgyeim és uraim! Ma több olyan család kerül bemutatásra, amelyekre ma már kevesen emlékeznek, és az igazság az, hogy kevés is emlékeztet. Családok, amelyek viszonylag rövid ideig voltak a történelem reflektorfényében. Ma beszélni fogunk politikusokról, kultúratámogatókról, irodalmárokról, katonákról, de különcökről is. Ők tehát az Alvinci, a Baldacci, a Henter, az Incédi, a Karacsi és a naláci családok lesznek.
Történész úr, mindenek és mindenki előtt beszéljünk az Alvinci családról és a bárói rangot szerző Gáborról és Józsefről.
A család első tagjának Alvinci Péter számít. Ő Nagyenyeden született 1570 körül, 1598 és 1601 között külföldi egyetemeken tanult. Több mint valószínű, hogy tanult Wittenbergben, és hát biztos, hogy tanult Heidelbergben. 1601-ben kinevezték a debreceni iskola rektorának, majd 1603-ban váradi pap lett. 1605 elején Bocska István meghívására a nagykereki lelkészi hivatalt foglalta el, és hát így udvari papja lett bocskai fejedelemnek. De már 1606 március 5-ével kezdődően kassai lelkész lesz, és hát az is marad haláláig. Híresek voltak Pázmány Péterrel folytatott hitvitái, Bocskai halála után pedig Betlen Gábor, hát kedvelt udvari lelkésze lett. Híres maradt Károly Zsuzsanna, Betlen Gábor felesége fölött mondott gyászbeszéde 1622-ben, de mondott gyászbeszédet Báthori Gábor fejedelem fölött is. 1634. november 22-én halt meg. Több művet írt, ezek közül érdemes megemlíteni az 1609-ben Debrecenben megjelent egy tetetes neve vesztett pápista embertől küldetett színes öt levelekre rendszerint való feleleti, lelkiorvosság 1614-ből, a tükör ugyancsak 1614-ből, az 1620-ban Kassán megjelent machiavellizáció, vagy éppen az 1622-ben ugyancsak Kassán megjelent az úrnak szent vacsorájáról való rövid intés. Na most itt szakadás következik be a családfán, ugyanis a következő Alvinci Péterről a történészek nem tudják megállapítani, hogy a lelkésznek a fia vagy az unokája volt. Több mint valószínű, hogy az unokájáról beszélünk. Ez a Péter a gyulafehérvári kollégiumban tanult. 1656. novemberében Apáczai Csere Jánossal a kolozsvári kollégiumba került. Itt 1659-ben az etimológika osztály tanítója lett. 1673-ban kinevezték az erdélyi fejedelmi birtokok és kincstári jövedelmek főfelügyelőjének, országos tizedbérlő és fejedelmi táblabíró lett. Az 1681-es országgyűlésen jelenik meg először ítélőmesterként, és ezt a hivatalt egészen haláláig töltötte be, kortársak második verbőciként is említették. Ő volt a vezetője annak a követségnek, amelyet az erdélyi rendek küldtek a császárhoz, azért, mert kifogásolták az 1690-es diplomáleopoldinumot, és ez az egyezkedések következtében egy újabb dokumentumot adtak ki 1693-ban, ez pedig Alvinciana rezolúció néven vált ismerté. 1701. február 26-án hunyt el Borbereken. Fia Gábor a főkormányszéknél szolgált, mint tanácsos, és 1743-ban nyeri a bárói címet Mária Teréziától. Gróf Gyulai Katával kötött házasságából születik Gábor nevű fia, aki az Enyedi Kollégium főgondnoka. Végül is ez a Gábor zárja mondjuk úgy ezt az ágat 1788-as halálával. Az említett Alvinci Péter, tehát az ítélőmesternek a másik fia, Mihály folytatja tovább a családot, aki katona, és hát Itáliában katonáskodik, és mint százados hunyt el 1751-ben, és ennek a fia igazából a család utolsó tagja. Ő Alvinci József, nagybátyja gróf Gyulai ezredében 15 éves korában őrmester, 18 éves korában pedig százados lesz. Részt vett a 7 éves háborúban, 1763-ban pedig bárói rangot kapott. 28 éves korára elérte az őrnagyi rangot, és Pálffy Lipót nevét viselő gyalogezredhez került. 1771-ben ennek az ezrednek a parancsnoka és ezredes lesz. Első kiemelkedő haditette a bajor örökösödési háborúhoz kapcsolódik. 1779. január 17-én történt ez a haditett, itt egy hosszú éjjeli menetelés után ezredével rajtaütésszerű támadással megruhanta és elfoglalta a poros csapatok által védett sziléziai Hálschwert városát. Hadittettéért megkapta a Mária Terézia rend lovakkeresztjét. Később részt vett az 1788-1790 közötti törökök elleni háborúban, ennek következtében pedig altábornagy lett. 1793-ban a franciák elleni németalföldi hadjáratban, pontosabban március 18-án Nervindennél ő állította meg a visszavonulni kezdő csapatokat, és foglalta vissza velük az elvesztett állásokat. Következő évben Mariol mellett, majd Charleroi-nál verte meg az előnyomulással kísérletező franciákat, és hát jutalma ekkor a katonai Mária Terézia rend nagy keresztje lett. Később is részt vett a napoleoni háborúkban. 1796-ban kinevezték az észak-itáliai császári királyi csapatok parancsnokának, és feladata a franciák által körülvett Mantova felmentése volt. Ekkor került szembe Napóleon Bonaparttal. Eleinte több sikert aratott, viszont 1796. novemberében Arcole-nál Napóleon verességet mért csapataira, majd pedig később 1797-ben a Rivoli csatában is. Ezt követően leváltották, budai főhadparancsnokká nevezték ki, és hát 1809-ben az ő feladata volt az összegyűlő magyar inszurgens, ugye a nemesi felkelő csapatok felszerelése. Nőtlen volt, ezért vele a család kihalt.
Kálmán úr, a Báldácsi család neve után olasz származásúnak tűnik, róluk mit kell tudni?
Igen, tényleg olasz származásúak. Első ismert ősük a 17. században élt Itáliában, Davide Baldacci de Calcaterra lovag, aki a Visconti család tanácsadója és házi tanítója volt. Baldacci Antal Ferenc császártól nyert bárói címet 1814-ben. Ő a főszámvevőszék igazgatóságának az elnöke és főhadbiztos volt. Baldacci József szakadt végül is Erdélybe, Torockai Borbálával kötött házasságának köszönhetően. Ő viszonylag korán 1808-ban meghalt, özvegyen maradt neje az 1811. országgyűlésen kérte gyermekei honfiúsítását, és hát ez meg is történt 1841-ben. Máre honfiúsítás előtt a bárói rangot kiterjesztették a gyerekekre is valahol az 1835. év táján. A gyerekek közül Antal szintén katonai pályára lépett, amiről viszonylag korán leköszönt. Több intézményt támogatott, például a Váci Süketnéma intézetet, vagy éppen a Pesti Magyar Színházat. Egy későbbi leszármazott Baldacci Antal, ő országgyűlési követ volt, és az 1876-ban megírt végrendeletével vagyona legnagyobb részét a hazai protestáns egyházakra, tehát a református, az unitárius, illetve a luteránus egyházakra hagyta.
Térjünk ki arra is, hogy Báldácsi Manó tevékeny szerepet játszott az 1848-as forradalomban.
Igen, Bátacsi Manó Kolozsváron született 1807-ben, és hát tanulmányait a Bécsújhelyi Katonai Akadémián végezte. 1827-ben hadnagyként lépett a császári hadseregben. 1848-ban a kolozsvári 51. gyalogezred parancsnoka volt, majd pedig felesküdött a magyar alkotmányra. 1848. május 15-ével kezdődően Bátacsi Manó lett a nemzetőrség parancsnoka, és igazából fontos szerepe volt a magyar nemzetőrség megszervezésében. Októberben, tehát 1848. októberében az észak-erdélyi magyar csapatok parancsnokságával bízták meg. Igaz, hogy ez egy ideiglenes megbízatás volt. November 13-án Szamosújvárnál megkísérelte feltartóztatni a közeledő Karl Urbán ezredes csapatait, de sajnos verességet szenvedett és visszavonult Kolozsvárra. Miután megérkezett a híre, hogy Kolozsvár felé délkeleti irányból is császári csapatok közelednek, egy haditanácson, amelyen Bátacsi Manó és Vaj Miklós elnököltek, úgy döntöttek, hogy feladják a várost és kivonulnak Erdélyből, ezzel megkímélték Kolozsvárt a rablástól. A magyar csapatok november 25-ére, ugye a csúcsai szorosig húzottak vissza. November 30-án azonban felmentették beosztásából. Kolozsvár indokolatlan feladásaért Pesten hadbíróság elé állították. Amikor 1849. januárjában Windisgrész herceg bevonult a fővárosba, ekkor ezek fogságába került. Császári haditörvényszék elé állították, amely előbb ezredesi rangban nyugalmazta, később azonban a szabadságharcban való részvétele miatt 2 évi várfogságra ítélte, és minden katonai rangjától megfosztotta. Fogságban, olmütci fogságban hunyt el 1852-ben.
A következő percekben beszéljünk a Henter családról, amely nevének idegen hangzása ellenére, de székely eredetű.
Eredetét egyes történészek az Apor családéval kötik egybe, de hát ezt végül is nem lehet bizonyítani. Az első Henter, aki a dokumentumokban megjelenik, az Henter Gáspár, aki 1531-ben Miklósvárszék megbízottja Szapolyai Jánoshoz, tehát végül is a szék kiváltságainak a megerősítése érdekében vállal követséget. Őről tudjuk, hogy Nagyajtán lakott. A családból ekkor még érdemes megemlíteni Henter Benedeket, aki 1578-ban Háromszék főkirály bírájaként jelenik meg, és 1586-ban a fejedelmi tábla ülnöke, és a történészek úgy gondolják, hogy ő lehetett az, akit 1603-ban Segesváron, mint Székely Mózes követét meggyilkolnak. Na most Benedek fia Péter 1649-ben Miklósvárszék kapitánya volt, testvére András pedig sepsiszéki alkirálybíró. Az ő fiai közül érdemes megemlíteni Benedeket, újra aki apafi tanácsosa, 1682-ben Csíki főkirálybíró, és hát 1695-ben udvari titkár. A Rákóczi forradalom idején átáll a kurucokhoz, és végül menekülnie kell Moldvába, ahonnan aztán kegyelemmel tér vissza Erdélybe. Érdemes még megemlíteni Henter Ferencet, akit mint ítélőmestert találunk a Rákóczi forradalom idején 1704-ben, és Mikes Évától két fia maradt, Ádám és József. Most József unokája az a Henter Dávid, akit 1744-ben bárói rangra emelnek. Két feleségétől, Lázár Druzsinától és Petki Borbálától két fia született, Zsigmond és Ferenc. Azonban ez az ág Ferencben, aki 1732-ben született, végül is kihalt. Ő Háromszék főkirálybírója volt, és 1788-ban hunyt el. Illetve hát Ferencnek volt egy Anna nevű leánya, aki báró Luzsinszky János felesége lett. Most a Ferenc ítélőmester másik fia, Ádám, aki tanácsos, ő 1753-ban szerzett bárói rangot, az ő unokája Antal, császári királyi kamarás, udvarhelyszék főkirályi bírája, és egyesek szerint a kisküküllő mellett fekvő ugye Szentdemeteri kastély kertjében minden gyermeke születésére egy fenyőt ültetett. Gyermekei közt 5 leány volt, és egyetlen fiú, József, akit Erdély legjobb gazdáinak, vagy egyik legjobb gazdájának tartottak. Kővári László történész a 19. század végén így írt Henter Józsefről, a család utolsó férfi tagjáról. Báró Henter József tipikus székely báró volt. Jól megtermett férfi, vendégszerető. Tisztséget nem viselt, gazdaságának élt Kelementelki udvarában. Mint gazdát kora leghíresebb gazdái, gróf Haller János, gróf Teleki János nevével együtt említették. Gazdaságában katonai rendet tartott. Mint mondani szokás, udvarában egy cserép, egy szeg sem hiányzott. Mégis megesett vele, hogy Teleki János híres gúlyájából 12 gyönyörű tehenet és bikát hozatott, és azon tapasztalatot kellett tennie, hogy a mezőségi égaj és vízen nevekedett állatok a kiskükülő levegőjét és havasi jellegét, nem vesztett vizét nem bírták megszokni. Egyig elpusztultak. És feltűnt, hogy amíg otthon páratlan gazda, jószágai évtizedeken át nem látták. Különben is sajátságos életet élt. Országútban lakott, kapuja nyitva, asztala vidék minden jóhangzású, neve számára terítve. Maga azonban a látogatás visszaadását nem ismerte. Minden kimozdulása otthonából vásárhelyre volt, sógora Gál József főkirálybíró kedvéért. Vadász ebei ingyen ették volna kenyerüket, ha nem ad menedéket udvarában egy Szibériából szökött lengyelnek, kinek ajánló levele az volt, hogy az ólombányákban hagyta körmeit, és bunkós ujjaival csak nem virtuóz volt a zongorán. A szalonkázás volt minden sportja. Holmidőn egyszer a hegyi erdőségből visszafelé társaságunk legifjabb tagja lóra akart pattani, hegyre katonát, lejtőre szavakkal förmet reá. Ez a régi magyar érdesség háztartásán is átvonult. A 40-es években már mondhatni öreg úr, neje Szépasszony. Vasárnaponként a vidék egész katonatiszti kara vendége. Egyszer egy kis hiba akart történni. Azon perctől az udvarház két részre lett osztva. Az ebédlő semleges tér maradt. Az épület egyik szárnya az úr, a másik szárnya az asszony birodalma lett. Amint az asztalnak vége volt, a nővendégek, a báróné, a férfi vendégek a báró szobáiba vonultak, hol a szebbnél szebb fegyverek és gazdag könyvtár lett beszéd tárgya. És még semleges tér maradt a házi kápolna, hol a mikházi barátnak a báró szeretett minisztrálni. A házasság gyermekterem maradt, és családját agkorában, ahogy Kővári fogalmaz, 1867-ben bezárta.
A történelem lapjai is igazolják, hogy az Incédi családnak is érdekes története van.
A család származása nem tisztázott, úgy tűnik Dalmáciából származnak. Icsevics Márk 1480-ban, Mátyás király uralkodása idején jöhetett Magyarországra, és a törökök ellen harcolt. Ennek a Márknak a fia volt Icsevics Tamás, és hát ennek fiai Mátyás és Péter, akik úgymond régi nemességüket megerősítő címeres levelet nyertek Rudolf császártól. És miután Péter utódok nélkül halt el, Mátyás volt az, aki Bihar vármegyébe telepedett, és a nevét megváltoztatta, ugye egy régi dalmáciai birtokukra emlékezve, egy ince birtokukra emlékezve, Incédire változtatta, és hát ekkor, vagy talán később vette fel a nagyváradi előnevet is. Mátyás fia Incédi Mihály, ő 1658-ban halt meg, felesége Csókási Katarévin apafi Mihálynéval, tehát Bornemisza Annával került rokonságba, és talán ez az összeköttetés volt az oka annak is, hogy Mihály Erdélybe telepedett. Az ő fiai közül második Mátyás fejedelmi tanácsos, Péter portai követ, Pál udvari kincstárnok és királyi tábla ülnöke, Mihály főpostamester és ugyanúgy udvari kincstárnok. Első Pál feleségétől, Lipcsei Klárától született József, aki bárói rangra emelkedett, és a nevét megváltoztatta, és egy új, úgymond egy új család jött létre, ők a Józsinciak. Azonnal mondunk róluk is még néhány dolgot, de folytatva tovább itt a családnak a történetét, ki kell emelni még Gergelyt, ugye, akivel József 1749-ben bárói rangot szerez Mária Teréziától. Gergelynek a felesége Kendefi Ágnes, és tőle maradtak a fiai Pál és Gergely. Ez a második Gergely, aki 1816-ban halt meg, Barcsai Karolinával kötött házasságot, leányai születtek, tehát, hogy itt az ág kihalt, a leányok közül Ágnes, aki Rédei Lászlóné lett, ők különben Rédei Klaudiának a szülei, Zsuzsanna gróf Lázár Józsefné és Mária Petricsevics Horváth Mihályné, különben az ők gyerekeik a Horváth Incédi nevet vették fel, tehát erről majd egy másik műsorban. Tehát így ez az ága a bárói családnak, ez kihalt. Na de vissza kell térjünk a már említett Mihály főpostamesterhez, aki végül kincstárnok Erdélyben és 1685-ben a bécsi udvarhoz küldött követség tagja. Az ő nejétől, Nádudvari Annától született a fia Sámuel, aki szintén báróságot szerzett 1749-ben. Az incédiákről Kővári László azt mondta a 19. században, hogy hát egy olyan család, amely nem kereste a közpályák küzdelmeit, gazdálkodott és megyei szerepet vitt. Függetlenül attól, hogy Kővári ezt mondta, attól még a 19. század végén ki kell emelni Incédi Zsigmondot, aki országgyűlési képviselő volt, és Incédi Samut, aki ugyanúgy országgyűlési képviselőként tevékenykedett, 1910-ben Szék városának lett az országgyűlési képviselője. Sajnos az incédiek bárói ága a 20. század elején kihalt. Most visszatérve a jozsinciakra, annyit kell elmondani, hogy ezt a különös nevet igazából Incédi Józsefnek köszönhetjük, aki ugye 1736-ban ítélőmester, és említettük, hogy 1749-ben bárói rangot szerzett, és az ő felesége báró Józsika Judit volt, és a kettejük nevéből alakították ki az új nevet, tehát Incédi Józsika, így született meg a Józsinci család, azonban a dédunokáikban a 19. században a család kihalt.
Történész úr, a Karacsai család származása is különösen érdekes.
Igen, egyes történészek cserkesz eredetűnek tartják a családot, egy karacsai néptörzs létezését állítják, amelyből a család származhat. Előbb Boszniában telepedtek meg, onnan átjöttek Horvátországba, és a 18. század elején Karacsai Péter a horvát végvidéki őrségnél teljesít katonai szolgálatot, és így érkeznek ők Magyarországra. Péter 1775-ben bárói rangot kapott Mária Teréziától, a fiai közül András, aki 1744-ben született, ő 1764-ben lépett a magyar testőrség kötelékébe, 3 év múlva főhadnagy a Szász Albert herceg Karabélyos ezredében, 1779-ben kapitány a Darmstadti herceg Dragonyos ezredében. 1788-i hadjáratban Kóburg herceg vezénylete alatt vesz részt, és hát végül is szolgálataiért grófi rangot szerez. 1808-ban halt meg Bécsben. Most a fiai is katonai pályára léptek, a bécsújhelyi katonai akadémián tanultak, a legidősebb Fedor, ő ezredes lett, és később Teheránba került, a perzsa uralkodó szolgálatába állt, egy mérnöki kar szervezésével bízták meg, ugyanakkor pedig az erődítmények felügyeletével. Több műnek az írójaként ismerték, több tudós társaságnak a tagja lett. Az ő testvére Sándor, mint huszárszázados Erdélybe telepedett le, itt vonult nyugdíjba, és 1811-ben feleségül vette gróf Kornis Rozáliát, a birtokuk különben Aranykúton, a Kolozs megye területén volt. Az ő fia volt Karacsai Sándor, akit a már többször említett Kővári László így írt le. Sándor grófunk gazda, tipikus huszáralak. A forradalom alatt, mikor enyedett a népfelkelés fenyegette, azon arisztokrata lovagok közt volt, kik torda felől nemzetőröket vezettek a város megmentésére. Természetesen itt, amit a forradalom, amit említ, ez 1848. Ő ugyanis 1848. szeptember 5-ével kezdődően a Kolozs vármegyei nemzetőrség összeírási biztosa lett, majd pedig nemzetőr őrnagy. November 18-án, rövid idő után visszalép ebből a funkcióból. 1849 tavaszán azonban címzetes őrnagy és a kolozsvári rögtönítélő törvényszék elnöke lesz. Ebben a minőségében ítélte halálra Stefan Ludwig Rótot május 11-én Kolozsváron. A szabadságharc után emigrációba kényszerül, és 1852-ben távol létében halálra ítélik. 1866-ban még mindig külföldön találjuk, sőt őrnagyként a poroszországi magyar légiónál tevékenykedik. Na most a kiegyezés, tehát 1867 után hazatér, és Veselényi Johannával kötött házasságából lányok születtek, tehát itt is a család fiúágon kihalt.
Mutassuk még be a Naláci családot, és különösképpen Naláci József testőrírót.
Egy Hunyad vármegyei családról van szó, és a felemelkedése Naláci Istvánnal kezdődik, aki Apafi Mihály tanácsosa. Az egyik ág 1739-ben, a másik ág pedig 1752-ben nyert bárói rangot. István fiai közül András és Lajos is Hunyad vármegyei főispánok voltak. György nevű fia volt az, aki megszerezte, tehát ahogy elhangzott, 1739-ben a bárói rangot. Az ő fia István katonaként tevékenykedik, és hát ennek fia József 1748-ban született. Tudjuk azt, hogy 1755-ben Nagyenyeden tanul, majd később királyi táblai jegyző. 1766-ban Hadik Andrásnak a meghívására kerül a magyar királyi testőrséghez Bécsbe. Báróczi Sándor buzdítására kezd irodalommal foglalkozni, több fordítást készít franciából, több verset is írt, de verseinek nagy részét megsemmisítette, tehát viszonylag kevés maradt fent ezekből a versekből. 1788-tól a kolozsvári kerületi táblának lett az alelnöke, az erdélyi kormányszék tagja, majd 1792-vel kezdődően Zaránd vármegye főispánja. Tudjuk azt is, hogy 1796-tól a nagyenyedi református kollégium főgondnokaként tevékenykedett, és hát az erdélyi színjátszás egyik első támogatójaként vált is. Ismerté. Ugyanakkor 1791-ben elsőként ajánl fel 1000 forintot egy erdélyi tudóstársaság felállítására. Ahogy mondtam, több művet fordított franciából, ezek meg is jelentek, tudunk róluk, mint például az 1793-ban Pozsonyban megjelent a Szerencsétlen Szerelmesek című darabja. Ugyanakkor 1814-ben írt egy művet a szőlőművelésről, amely Nagyszebenben jelent meg, de ugyanakkor az angol költő Young verseit is lefordította, amelyek 1801-ben jelentek meg nyomtatásban. Na most az ő fia József udvari tanácsos, 1827-ben Torda megye főispáni helyettese, utóbb az erdélyi kancelláriánál referendárius, meghalt Bécsben 1836-ban, és hát neki egy leánya Józefa maradt, Naláciak ezenbárói ága kihalt. A másik ág, amelyet József főkormányszéki tanácsos alapított azzal, hogy 1752-ben bárói rangot szerez, az létezett egy picit tovább. Ennek az ágnak az utolsó képviselője, bárói rangot szerző Józsefnek az unokája István. Kővári László a 19. század végén így emlékezett Naláci Istvánra. Naláci István egy túltengésbe ment talentum. Ez a Naláci István a legkifejlettebb típusa a forradalom előtt, melyben új bőven termett nagy elméknek, kiknek egy része bizonyos fokig cinizmusban tetszett magának, mint a két bólyai, brassai. De az arisztokrata irondalom barátok sem voltak attól mentek, és ezek legtúlzóbb alakja báró Naláci István. Enyeden és a Bécsi Egyetemen tanult. Özvegyen maradván a marosmenti Bábolnán könyvtárában élt, félig öltözve egy divánon töltötte napjait. Egyfelől kiolvasandó, másfelől a kiolvasott könyvek, folyóiratok halmaza. Beszélték, hogy meglátogatta tudós barátja és szomszédja, gróf Gyulai Lajos, kocsijáig kísérte, de mégsem volt készen mondani valójával, maga is felült. Ruháimat hozzátok utánam, szólt személyzetének. Vagy jött haza valahonnan, útjában is olvas, már kifogtak, folyvást olvas, és megtörtént, hogy az eső megerett, betaszítatta magát a kocsi színbe. De még ha csak olvasott volna, de írt is, anélkül, hogy írói hírnévre pályáznék. És mégis ő volt a 20-as és 30-as évek legolvasottabb írója kézírásban. Gúnyverseket bocsátott világgá. Apró gúnyversei, mint szállóigék röpködtek és szálltak reánk, melyekből legyen elég a következő szemelvény. Gróf Bánfi György gubernátorra, hideg, fagyas, nagyúr, hazánk elefántja, hazánknak határit, tapodja, nem szántja. Gróf Kemény farkasra. Ritka legény, de ki soha lóra nem ült, táncra vagy asszonyra soha fel nem hevült. Méhes Sámuel kolozsvári tanárra. Az indolens méhes sokat kereskedett, de az ügyességre kevés szert tehetett. Idősebb Szilágyi Ferenc kolozsvári tanára. A nagy politikus Szilágyi csak hallgat, de mikor megszólal, ő legtöbbet mondhat. Templomba nem járt, sőt, midőn udvari kápolnáját a mennykő megütötte volna, s felépítését a szolgái sürgetnék azt felelte, ki lerontotta, és rá szüksége van, építesse meg. 1844-ben bekövetkezett halálával a család ezenbárói ága is kihalt.
Befejezésül mutassuk be a családok épített örökségét is.
Két épületet szeretnék bemutatni, az egyik a Henter családhoz, a másik pedig a Naláciakhoz kapcsolódik. A Henter család esetében el kell mondani, hogy a családnak a mai Maros megye területén két kastélya is létezett, Demeter falván és Kelementelként, de ezekből mára semmi nem létezik. Ami létezik és emlékeztet a családra, az a Csíkszentimrei kúria. Úgy tűnik, hogy 1713-ban ez az épület már létezett. A történelmi események közül, amelyek falai között játszottak le, ki kell emelni azt, hogy az 1764-es madéfalvi mészárlás után itt tették le végül az alcsékiak az esküt Báró Henter Ádám házánál, aki különben a következő évben, tehát 1765-ben Csíkszék főkirály bírája lett. Úgy tűnik, hogy a fia Henter Antal gondolt egy új rezidencia építésére, és a kúria legnagyobb részt az ő korában épült fel, de végül is a kinézetét, a mai kinézetét a 19. század elején nyerte el. A kúriát a művészet történészek az egyik legfontosabb székelyföldi barokk kúriának tartják, sajnos azonban napjainkban romos állapotban található, habár 2017-ben restaurálták a monumentális kapuját. A Naláci családhoz kötődő település Nalácvád Hunyad megyében, ugye Hátszeghez tartozó településről beszélünk. Az itteni kastély elődje egy ferences kolostor köveiből épült udvarház lehetett a 18. század közepén. A birtok a naláciak tulajdonába maradt egészen a 19. század második feléig. Ugye Naláci Károly felesége Teleki Katalin volt, és hát ennek a házasságnak köszönhetően kerül aztán végül a telekiek tulajdonába a nalácvádi birtok. Ma is létező kastélyt azt gróf Teleki Györgynek és feleségének, Kendefi Ilonának köszönhetjük, tehát ez a 19. század végén épült. A kastélyt különben egy természetvédelmi területté nyilvánított arborétum veszi körül, a kastély azonban romos állapotban várja a megmentőit.
Történész úr, most a beszélgetésünk végén milyen végső következtetéseket vonhatunk le?
Igen, hát ma több családról is beszéltünk. Ugye kezdtük az Alvinciekkel, ahol Alvinci Péterről, Bocskai és Betlen udvari lelkészéről beszéltünk. Majd kiemeltük Alvinci Péter ítélő mestert, ugye akit második verbőciként tartottak számon, és természetesen a család utolsó tagját, a híres tábornokot, Alvinci Józsefet. Majd az olasz eredetű Baldacciak következtek, méghozzá Baldacci Manó, aki a magyar nemzetőrség megszervezése körül fejtett ki fontos tevékenységet. A Henterek esetében beszéltünk Henter Ádámról, a bárói cím megszerzőjéről, és a család utolsó sarjáról, a Különc Józsefről, illetve hát részletesebben beszéltünk, mutattuk be a 18. században épült Csíkszentimrei kúriát. Az Incédiek esetében dalmáciai családról van szó, Incédi József és Józsika Ágnes névegyesítéséből jött létre egy újabb család, ugye a Józsinciak, és ugyanakkor említést tettünk Incédi Samuról, aki székváros képviselője volt 1910-zel kezdődően. A karacsaiakat cserkesz származásúaknak tartják, Karacsai Sándor, a Kolozsvár megyei nemzetőrség egyik szervezője, a kolozsvári vésztörvényszék tagja, ezért emigrációba kényszerült. Majd beszéltünk a naláciakról, illetve Naláci Józsefről, aki testőríró, de verseit megsemmisítette, viszont fordításai fennmaradtak, és említettük birtokukat is, Nalácvádot, amely sajnos romos állapotban található.
Köszönjük, hogy itt volt, és köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Jövő héten egy újabb családról fogunk beszélni, méghozzá a Vas családról.
Így legyen, és egy hét múlva is várjuk a mikrofonjaink elé. Kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani az erdélyi főnemességben. Ma déli vendégünk dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, további szép napot és hétvégét kívánunk. Az erdélyi főnemesség szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.